szakaszban átgondolja életét, mindannyian keressük az Isten világosságát, hogy meglássuk bűneinket, hogy felismerjük bűneinket. Kérünk világosságot, kegyelmet, hogy meg tudjuk ezeket bánni, le tudjuk rendezni, hogy tisztán állhassunk az Úr előtt. Az előkészületnek nagyon fontos része, hogy mi magunk mit adunk Istennek, hogy mit kérünk tőle, hogyan fordulunk hozzá. Ez fontos, de nem elégséges az úrvacsorai Isten tisztelethez, hiszen nagyon sokszor eltakarja az, hogy mi mit adunk Istennek, azt, amit Isten akar nekünk adni. Most ebből a szempontból gondoljuk át Isten üzenetét, mit akar Isten nekünk adni? Hogyan közelít felénk a Teremtő? A híres ige, amit mindannyian ismerünk, Jelenések könyve 3. fejezetében, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, és aki meghallja az én szómat, bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Ennek az igének a zörget kifejezésére hagy utaljak, hogyan zörget Isten? Hogyan közelít meg bennünket ő? Mivel késztet bennünket arra, hogy bebocsátást adjunk a szívünk ajtaján? Az első fontos ismeret, az első fontos zörgetés, amit ad nékünk, hogy bemutatkozik, hogy megmutatja, hogy ki ő valójában. Ismerjük a híres igét, amit Mózesnek mondott, amikor kérte Mózes, hogy világosítsa meg az ő értelmét, hogy meglássa Isten jellemét, hogy bemutassa az ő jóságát, hogy legyen ereje az életet élni, akkor Isten így nyilatkozott ki neki, ezt mondta Mózes 2. könyve 34. fejezetében: az Úr az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Eddig olvasom, eddig idézem. Az első és legfontosabb jellemvonása Istennek, hogy irgalmas és kegyelmes, késedelmes a haragra. Az irgalom Istene, a kegyelem Istene. Ezt mondja nékünk, így tekintsünk Istenre. Ezen keresztül felénk is azt sugallja, hogy legyünk mi is irgalmasak és kegyelmesek. És mi is, Isten példájaként ne legyünk haragvóak, legyünk késedelmes a haragra, legyünk nagy irgalmasságúak és igazságúak, csak Isten által lehetünk azok. Amikor konfliktus, nehézség támad életünkben, a konfliktus megoldásában nagyon fontos, hogy hogy viselkedünk. Isten jellemét követjük-e irgalmasságban és szeretetben? Ha igen, akkor jobban összeforrunk. Akkor azzal, akivel szemben álltunk, nagyobb egységünk lesz. Ha pedig nem, akkor elszigetelődünk. Akkor egymástól eltávolodunk, és a haragvás, a távolságtartás lelkülete lesz bennünk. A másik fontos üzenete Istennek, zörgetése, ami szívünk ajtaján, Mikeás könyve 7. fejezetében található, és kérlek benneteket, nyissuk meg itt Bibliánkat, Mikeás könyve 7. fejezetében a 18. verstől idézem Isten igéjét. Isten zörget, ami szívünk ajtaján, és elmondja, hogy ki ő valójában, szeretne ő is adni nekünk valamit. Mikeás könyve 7. fejezetének 18. versétől olvasom. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Hozzánk térvén, könyörül rajtunk. Eltapodja álnokságainkat. Bizony a tenger mélységébe veted minden bűnöket. Kedves testvéreim, lenyűgöző ez az ige. Micsoda szeretet! Ki hasonlítható Istenhez, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét? nem tartja meg haragját örökké, gyönyörködik az irgalmasságban. Isten egyik legkülönlegesebb jelenvonása, hogy gyönyörködik a megbocsátásban. Ő nem azt tartja számon, hogy most mi az, amit megtarthatok a te életedben, hogy hogyan pusztítsalak el, hogyan veszítselek el, hanem ő gyönyörködik az irgalmasságban. Kedves testvéreim, ez felhívás mindannyiunk számára. Legyünk irgalmasak. Bocsássunk meg mi is egymásnak. Gyönyörködjünk az irgalmasságban. Legyünk nagyvonalúak. Isten úgy akar bennünket megközelíteni, úgy akar betérni hozzánk, hozzánk térvén könyörül rajtunk. Bebocsátást kér a mi lelkünkbe, hogy onnan belülről munkálja bennünk az irgalom lelkületét, a könyörületesség lelkét, a megbocsátást. Olyan könnyen haragszunk egymásra, neheztelünk egymásra, kicsi, apró, csipcsuk dolgok miatt, egy-egy elejtett szóért, egy-egy megítélésért, rossz szándékért, ítélkezésért. És úgy hosszú-hosszú időn keresztül fenntartjuk ezeket, legyünk nagyvonalúak, legyen előttünk Isten példája, gyönyörködjünk a megbocsátásban, az irgalmasságban. Örüljünk, amikor irgalmat gyakorolhatunk egymás fölött, és meg tudunk egymásnak bocsátani. A harmadik ige, amit felidéznék, Zsoltárok könyvéből való, a 103. Zsoltár lenyűgöző szép szakasza, ahol Isten bemutatkozik számunkra, mint apa, mint atya, mint könyörülő édesapa, és ezt mondja a 8. verstől. Könyörülő és irgalmas az Úr. Késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelt a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat. Megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Kedves testvéreim, Isten bebocsátást kér a szívünkbe. Felvezeti tekintetünket az égre, és azt mondja, hogy ilyen nagy az Isten szeretete, könyörülő irgalma, megbocsátó szeretete irántunk. Amilyen távol van a napkelt a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Isten szabadítani akar bennünket. Gondoljunk arra, azokra a bűneinkre, azokra a vétkeinkre, azokra a nyomorításainkra, amelyek elválasztanak bennünket Istentől, amelyek lelki háborodással járnak, amelynek az eredménye a békétlenség. Isten szabaddá akar bennünket tenni. El akar bennünket szakítani a bűneinktől. Magas helyekre akar bennünket állítani. Ki akarja szélesíteni a lépéseinket alattunk. Be akar hozzánk térni. Engedjük Istennek. Engedjük, hogy ő is adjon nekünk valamit, szabadságot, szabadítást. Levegőt, teret. Nyissuk meg szívünket, hagyjuk, hogy munkálkodjon bennünk. Hagyjuk, hogy az ő szeretete átjárjon bennünket, hogy szolgáljunk neki. De mindannyiunk számára ismert énekek énekéből az a szakasz, amikor a vőlegény közeledik a mennyasszonyhoz este, amikor zörget, így olvasom, hogy ímé az én szerelmesemnek szava, aki zörget mondván. Ugye a Biblia a vőlegény és a mátka, a mennyasszony jelképén keresztül beszél Krisztus és a hívő ember szeretetéről, és azt kéri, hogy nyisd meg nékem, én húgom, én mátkám, én galambom, én tökéletesem. Isten így tekint ránk, nyissuk meg, kéri. És olyan szomorú itt tovább olvasni, hogy a mátka kifogásokat keres. Levettem már ruhámat, hogyan öltözhetném fel? Megmostam lábamat, mi módon keverném azokat a porba? Az ember kifogásokat keres, hogy miért nem. Hogy miért nem csendesedik el, hogy miért nem fogadja be Istent, hogy miért nem engedi be szíve ajtaján. Sokszor a saját kéréseinknek, az imádságunknak a szava folytja el Isten hangsuttogását, mert nem engedjük szóhoz jutni, nem engedjük Istent megnyilvánulni. Nincs bennünk befogadókészség. És amikor benyújtja ugye az ajtaján a kezét, ugye, hogy olvassuk itt a szerelmesről, nem jön be, csak benyújtja a kezét. Nem erőlteti. És látja, hogy nincs fogadókészség. És visszahúzódik, és elmegy. És akkor az ember ráébred, hogy vétett, hibázott, tévedett, és amikor utána menne, akkor már a vőlegény elment. Az Istennel való kapcsolat nagyon érzékeny. Nagyon finom, intim kapcsolat ez. Ez nem automatizmus, és ezért nagyon fontos, hogy hogyan viszonyulunk Istenhez. Rendkívül érzékeny, rendkívüli mértékben tiszteletben tartja a mi látásmódunkat, gondolkodásmódunkat. Engedjük, hogy közeledjen hozzánk. A következő ige, amit szeretnék felidézni, Lukács evangéliumából való, a 12. fejezetben egy másik fajta magatartás, ellentétben énekek énekével, ahol a szerelmes elmulasztotta a vőlegény közeledését. Itt olyan szolgáról olvasunk, aki viszont megnyitja az ajtót. Lukács evangéliuma a 12. fejezetében olvassuk a 35. verstől Isten igéjét. Legyenek a ti derekaitok felövezve, és szövétnekeitek meggyújtva. Ti meg hasonlók az olyan emberekhez, akik az ő urukat várják, mikor jő meg a mennyegzőről, hogy mihelyt megjő és zörget, azonnal megnyissák néki. Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál. Bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát leülteti azokat, és előjövén szolgál nékik. Íme egy ilyen szolga. Aki ott áll az ajtó mellett, várja az urának a eljövetelét, ugye ez a mennyegzői példázat Krisztus második eljövetelére is utal, hogy ha hallja, hogy megjön és zörget, azonnal megnyissa. Azt mondja a Biblia, hogy legyünk mi ilyen szolgák, készenlétben legyünk, legyen a mi lámpásunk meggyújtva, derekunk felövezve, legyünk készenlétben, Isten közeledik. És nem csak úgy közeledik, hogy Jézus Krisztus második eljövetelével, így is, de úgy is, hogy naponta, percről percre, itt most különösképpen, amikor a vele való szövetségéről gondolkodunk, közeledni akar hozzánk. Azt akarja, hogy nyissuk meg azonnal. És amikor látja az Úr, hogy várta a szolga, figyeljük meg, nem a szolga szolgálja az Urát, hanem az Úr szolgálja a szolgát. Azt mondja, hogy előjövén leülteti, felövezvén magát, és szolgálni. A lábmosásnál, gondoljuk meg, Krisztus előjön, felövezi magát, körülkötőt vesz, és megmossa a tanítványok lábát. Ez az igazi szolgálat. Ő a szolgák szolgája. Meg akar bennünket tisztítani, meg akar bennünket mosni. Mi mit tehetünk? Mi engedjük. Mi kinyitjuk a szívünket, mosson meg bennünket. Mossa le a tisztátalanságainkat. Minden megvallott bűnünktől szabadítson meg bennünket. Tegyen bennünket nyitottá, hogy igazi szolgák lehessünk. Ez a szolga elmondhatja azt, hogy örömmel merítek a szabadulás kútfejéből. Merítsünk örömmel ebből a szabadításból, és ezen keresztül Jézus tanít bennünket, majd halljuk az igében, hogy mi is hozzá hasonlóan mossuk meg egymást a másik vétkétől, őszinte bűnbánattal, megbocsátással. Ez a szolga várta az Urát, és amikor Isten bebocsátást nyer az emberi lélekbe, János evangéliuma 14. fejezetében olvashatjuk azt, hogy akkor elküldi az igazság ama lelkét, akit a világ be nem fogadhat, 17. verset olvasom, mert nem látja őt és nem ismeri őt, de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad. Micsoda ígére? Isten nálunk lakhat, és bennünk maradhat. Erre vár minden igazán Krisztus szerető ember, hogy Isten lelke benne lakozzon, hogy nálunk maradjon, hogy ne hagyjon bennünket árván, hogy szívünkbe költözzön. És testvéreim, ha Isten a mi szívünkben van, ha lelkével a lelkünkbe költözött, ha kitölti a mi életünket, akkor minden probléma, minden nehézség megoldott. Akkor nincs bennünk háborúság, nincs bennünk békétlenség, akkor maga az Isten van bennünk. És onnan belülről titokzatos módon munkálja bennünk az akarást, a véghezvitelt, a cselekedeteket. Akkor valóban fénylünk, mint a gyertya a sötétségben, mint csillagok az éjszakában. Nagyon személyes dolog ez. Rendkívül érzékeny dolog ez, hogy az ember befogadja-e Istent. Isten zörget. Krisztus zörget az ő szeretetével, jellemével, ismeretével, szolgálatával, alázatával, irgalmával és szeretetével. Gondoljuk meg, bebocsátást kér az Isten. Ímé az ajtó előtt állok és zörgetek. Ezen kívül még az is nagyon fontos kopogás a Biblia szerint, hogy Jézus Krisztus eljött a mennyből, emberré lett, és ezzel a hatalmasnak cselekedetével bennünket megszólít. A bizonyságtételek második kötetében a 224. oldalon írja Ellen G. White a következőket, az íme az ajtó előtt állok és zörgetek igéhez kommentárként. Pedig övé a dicsőség hajléka, és a mennyei otthon boldogsága, mégis megalázza magát, hogy bebocsátást nyerjen szíved ajtaján, hogy meg tudjon áldani világosságával, s örvendezhess dicsőségének. Azon fáradozik, hogy megkeresse és megmentse, aki elveszett, aki a halálán van. Akit csak tud, mind meg szeretné menteni a bűntől és a haláltól, hogy trónjához emelje őket, és örök életet adjon nekik. Bár bejöhetne szívünk ajtaján, bár befogadhatnánk őt, hogy kipótolhassa azt, amit mi nem tudunk megtenni, akár a bűnfelismerést, akár az őszinten bűnbánatot, és mind Isten munkája a szívünkben. Ő bennünk akar lakozni, és szeretni az életünket gazdagítani. Egy másik szerzőtől idézem, ő, aki felettébb gazdag, a koldus kunyhójához érkezik. A vágyakozó szeretetének saját hangjával ad kifejezést, és hasonló választ vár. Nem távozik, ha tagadják, nem türelmetlen, ha sértik, és még mindig vár az ajtó előtt, még akkor is, ha üldözik. Ha mi hűtlenkedünk, ő akkor is hű marad. Isten bebocsátást vár a szívünkbe, lelkünkbe, és egész lényünket várja, hogy átadjuk neki. Énekek énekében azt látjuk, hogy végül a konfliktus után a vőlegény és a menyasszonynak a nehéz helyzete után egymásra találnak. És a szeretetben, a szerelemben egyesülnek egymással. Olyan szép költői leírás található a 4. és 7. fejezetben, amelyekből néhány verset idézek zárásként, illusztrálva azt, hogy milyen az, amikor egymásra találnak, vőlegény és menyasszony, amikor Krisztus és az ő gyermeke, amikor Krisztus és én, amikor Krisztus és te, amikor egyesülnek a szeretetben, amikor részesítik egymást egymás gyümölcsében, a szeretet ajándékaiban, így idézem, serkenj fel északi szél, és jöjj el déli szél. Fújj az én kertemre, folyjanak annak drága illatai. A te csemetéid gránátalmás kert, édes gyümölcsökkel egybe, ciprusok nárdusokkal egybe. A te ruháidnak illatja, mint a libánusnak illatja. Megtaláltam Krisztust, akit az én lelkem szeret. Az én szerelmesem enyém. Megragadám, el nem bocsátám. Kerteknek forrása, élő vizeknek kútfeje. Jöjjön el az én szerelmesem az ő kertjébe, és egye annak drága látos gyümölcsét. És ami ajtónk előtt vannak, minden drága látos gyümölcsök, ók és újjak, melyeket ó én szerelmesem, néked megtartottam. Krisztus ajándékot akar nekünk adni, Krisztus, ami szívünket várja, ami döntésünket, és ezen a szent alkalmon, amikor Krisztus életének, szeretetének legnagyobb bizonyítékát látjuk, hiszen az ő testét, az ő életét adja értünk, akkor azt várja, hogy meginduljon a szívünk, hogy beengedjük őt szívünk hajlékába, és ott, intim kettesben, intim közösségben, velünk vacsoráljon, meghitt szavakat szóljon, a szerelemnek ezt a gyönyörű vallomását, hogy együk az ő szeretetének drága látos gyümölcsét. Amen. A lábmosásra vonatkozó igéket ülve hallgassuk meg. Tudván Jézus, hogy az Atya mindent hatalmába adott néki, és hogy ő az Istentől jött és az Istenhez megy, felkelt a vacsorától, leveti a felső ruháját, és egy kendőt vévén körülköti magát. Azután vizet töltött a medencébe, és kezdte mosni a tanítványok lábát, és megtörölni kendővel, amellyel körül volt kötve. Ment azért Simon Péterhez, és azt mondta néki, Uram, te mosod-e meg az én lábaimat? Felelt Jézus, és mondta néki, amit én cselekszem, te azt most nem érted, de ezután majd megérted. Mondta néki Péter, az én lábaimat nem mosod meg soha. Felelt néki Jézus, ha meg nem moslak téged, semmi között sincs én hozzám. Mondta néki Simon Péter, Uram, ne csak lábaimat, hanem kezeimet és fejemet is. Mondta néki Jézus, aki megfürdött, nincs másra szüksége, mint a lábait megmosni. Különben egészen tiszta, ti is tiszták vagytok, de nem mindnyájan. Tudta ugyanis, hogy ki árulja el, és azért mondta, nem vagytok mindnyájan tiszták. Mikor azért megmosta azoknak lábait, és a felső ruháját felvette, újra leülvén mondta nékik, értitek-e, hogy mit cselekedtem veletek? Ti engem így hívtok, Mester és Uram, és jól mondjátok, mert az vagyok. Azért, ha én az Úr és a Mester megmostam a ti lábatokat, néktek is meg kell mosnatok egymás lábait. Mert példát adtam néktek, hogy amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek. A helyi szokás szerint végezzük el a lábmosást.